Captain Bunker Tech, a number one in the set. A two-tone mind blue lab, sure I'm a normal lab. What in America, Baron? We're gonna find out, make us a mammal. In the jack, I don't bolt. A tenth and a bolt, hold and bolt. I feel it, cause it's bold.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mögöttünk hagyott esztendőért adott hálát december 31-én az évvégi szentmisén Ternyák Csaba egriesek, hangsúlyozva, hálát adunk a magunk mögött hagyott esztendőért, melyet a jubileumi szentév eseményei, a remény felszítása és életben tartása jellemzett. A főpásztor az óesztendőt és az új évet is a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta. A jubileumi év eseményei az egész egyház számára intenzív lelki időszakot jelentettek. Az érsek felidézte az egyház imádságos aggodalmát a beteg Ferenc pápáért, majd a halálát a feltámadás reményének fényében értelmezte. Hálával emlékezett szolgálatára és hazánk iránti szeretetére. Az egri főegyházmegye közössége számos kegyelemért adhatott hálát. A szentségekben részesülőkért, az új papi és diakónusi hivatásokért, valamint az élő közösségi életért. Külön öröm az új kispapok érkezése az egri és a Redemptoris Mater szemináriumba. Az érsek megemlékezett az idén elhunyt papokról is, köztük Katona István nyugalmazott egri segédpüspökről, valamint kegyelettel emlékezett a 7 éve elhunyt Seregély István érsekre is. Szent beszéde végén a főpásztor hangsúlyozta, az új esztendő új lehetőség a lelki megújulásra. A híveket arra hívta, hogy Isten és embertársaik szeretetében gyökerezve éljenek, a szűzanya anyai oltalma alatt, mint Isten fogadott gyermekei. Az ókeresztény egyház két kiemelkedő személyiségére, Nagy Szent Vazurra és Nagy Anzi Szent Gergelyre emlékezünk január 2-án. Mindketten egyidősek voltak, és Kappadókiában születtek 330 körül. Konstantinápolyban kötöttek életre szóló barátságot, melyről Vazul hazaérve Cezáreába így írt: mintha mély álomból ébredtem volna, hogy meglássam az evangélium igazságának csodálatos világosságát. Konferenciával emlékeznek Kovács Mihály piarista szerzetesre, az első magyar középiskolai informatika tanárra születésének 110. évfordulója alkalmából január 15-én Szegeden szülővárosában. A piarista rend magyar tartománya a Neumann János Számítógéptudományi Társaság és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája közös konferenciája a digitális pedagógia történetét és kihívásait járja körül, Kovács Mihály hatását és szellemiségét emelve ki, az informatikai módszerek és tudás személyiségfejlesztő pozitív oktatásában, közölték a szervezők. Kiemelték, a mesterséges intelligencia előnyöket és veszélyeket is rejtő korszakában különösen fontosnak tartják egy olyan szerzetes példakép felmutatását, aki a kibernetikai pedagógiai paradigmát pozitív lelki és művelődési pedagógiai célok érdekében bontakoztatta ki. Kovács Mihály 2026. január 2-án lenne 110 éves. Az ukrán elnök szerint a háború az idén véget érhet, de fokozni kell a nyomást Oroszországra. Volodymyr Zelenszkij újévi beszédében ismét kijelentette, a béke megállapodás már 90%-ban kész, azonban Ukrajna és Európa sorsát éppen az a fennmaradó 10% fogja eldönteni, amelyről még nincs egyetértés. A győzelembe vetett hitet hangsúlyozta újévi üzenetében az orosz elnök. Vladimir Putyin köszöntötte az orosz katonákat és parancsnokokat, hangsúlyozva, az egész ország együtt gondol rájuk, és hisz a győzelemben. Szerinte Oroszország eléri kitűzött céljait, és egysége határozza meg az ország szuverenitását és biztonságát. 2026-ban sem változik a nyugdíjkorhatár, marad a 65 év. A nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem változnak. A nyugdíj megállapítás ugyanakkor minden évben módosul, mondta Farkas András, a nyugdíjguru alapítója az Inforádiónak. A nyugdíjszakértő hozzátette, egy téves hír söpört végig a sajtóban, hogy megszűnne a magyar nyugdíjkorhatár, de erről szó sincs. A férfiak közül mindenkit érint a 65 éves korhatár, a nők közül pedig azokat, akik nem tudták vagy nem akarták igénybe venni a kedvezményes nyugdíjat, tette hozzá. Fontos hírnek tekinti még, hogy nem szigorodik a nők kedvezményes nyugdíjának feltételrendszere sem, változatlan maradt 2026-ban, azaz 40 év munkaviszonnyal élhetnek ezzel a kedvezménnyel. Végül az időjárásról. Erősen felhős borult lesz az ég, az ország déli délkeleti részére lesz jellemző az eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul, estére mínusz 2 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a Kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, Kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Az ünnepi időszakban két magyar filmvígjátékot, Herendi Gábor Szenvedélyes nőkét és Szente Vajk Legény búcsúját is vetítik a mozik. A miniszter félrelép után az Államtitkár asszony félrelép című bohózatot is műsorára tűzte a József Attila Színház. Impulzusok címmel látható Szőcs Miklós Tui kiállítása a műcsarnokban. Az István a király Gyöngyösi Levente féle szimfonikus változatát játsza az opera, és Miskolcra is ellátogat újévköszöntő örömkoncertjével a The Original Golden Voices of Gospel kórus. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva.
Nagy a zaj, csak állok a tükörrel szemben, és hidd el, nagyon zavar, hogy hol van a szárnyam, és az, aki lázad, vagy szüntelen harcolnék valamiért. Bennem a csend, csak ennyi az enyém. Lehet én az a hős, aki álmot ígér, csak deja vu ne legyen a rossz arcomból elég. Ha lesz még benned, mi nagyon zavar, majd szólok, nem kell a vaker, ez ugyanaz a dal, mert jelez a radar. Félek, elveszett bennem egy szabad világ, majd nem hagynám senkihez láncolni magam, csak értsd meg, mi bánt. Néha még ott vagy a zajban, egy távoli hangban, mely a súgja, van remény, mert nem maradt más, csak ennyi az enyém.
Lehetnél az a hős, aki álmot ígér, csak deja vu ne legyen a rossz arcokból elég. Ha lesz még bennem, mi nagyon zavar, majd szólok, nem kell a vaker, ez ugyanaz a dal, mert jelez a radar.
Herendi Gábor új romantikus vígjátékának, a Szenvedélyes nőknek a főcím dalát hallották Mentes Júlia és Varga János Sára előadásában, akik a filmben is szerepelnek. Sőt, Varga János Sára Básti Juli és Balsai Móni mellett a harmadik főszerepet is alakítja olyan férfi kollégák társaságában, mint Lengyel Benyámin, Lengyel Tamás, Bányai Kelemen Barna és Scherer Péter, de egy jelenetben még Fenrejsz Károly is feltűnik. A Futni mentem után egy éven belül a második remake-et rendezte meg Herendi Gábor, akiről elmondható, hogy messze a legsikeresebb magyar filmes. 8 filmje az elmúlt 2 évtizedben több mint 3,2 millió nézőt vonzott a mozikba. A rendszerváltás utáni filmkészítés 10 legnézettebb moziából 4-et, a Futni mentemet, a Valami Amerikát, a Magyar Vándort és a Kincsemet ő rendezte, és egyedülálló módon valamennyi filmjét legalább 100 000 néző látta a mozikban. A Futni mentem rekordokat döntött, hetekig vezette a mozis toplistát, és végül több mint 737 000 váltottak jegyet rá. Herendi Gáborral beszélgettem. Futni mentem óriási siker volt, és most itt a Szenvedélyes Nők. Nehéz megugrani egy ekkora sikert, mert olyan magasan a létsz. Te most hogy látod? Sikerült?
Én úgy látom, hogy sikerült. Nem az volt a fejünkben, hogy nekünk most mindenképpen a Futni mentem nézőszámát el kell érni, hanem én úgy álltam hozzá, hogy egy olyan filmet kell csinálni, ami minőségi, és büszke tudok lenni rá. Azt gondolom, hogy sikerült. Ha nagyon őszinte vagyok, rengeteg közönség találkozón voltam, és mindenhol az jön vissza, hogy jobban tetszik a közönségnek, mint a Futni mentem. Azzal együtt, hogy talán lehet, hogy egy szűkebb réteg nézi ezt a filmet, de én büszke vagyok rá. Nagyon jók a színészek benne, nagyon jók az alakítások, és hát nagyon-nagyon sokat nevet a közönség, de ez annyiban más egy kicsit, mert itt bizony vannak olyan pillanatok, amikor meghatódnak a nézők, és a könnyük csordul, aminek én különben nagyon örülök, mert én az ilyen vígjátékokat szeretem a legjobban, ami egy érzelmi hullámvasútra ülteti fel a nézőt.
Mind a kettő nagyon női történet, tehát a Futni mentemben is nők a főhősnők, az anya és a 3 lány, és a Szenvedélyes Nőkben 3 a főhősnők, 3 generáció ráadásképpen, Básti Juli, Bassai Móni és Varga Járó Sára. Mind a két történet megszerzett sztori, tehát nem eredeti történet. Miért? Én azt gondolom, hogy neked vannak olyan munkatársaid, forgatókönyvíróid, akik lehet, hogy saját kútfőből is tudnának egy olyan történetet teremteni, ami...
Ezt nagyon gyorsan meg tudom magyarázni. Ugye ezek független filmek, magánpénzből készülnek. A producerek így érzik biztonságban magukat, hogyha olyan filmeknek csináljuk meg a remake-ét, amik már egyszer bizonyítottak, mert egy valószínűsíthető a siker. Mind a két film különben egy cseh eredeti filmnek a remake-je, és Csehországban mind a két film milliós nézőszámot hozott. Divinyi Réka persze ezeket nagyon-nagyon átírja, különben nem is lehet összehasonlítani az eredetivel, de átírja úgy, hogy Magyarországon működjön, hogy a magyar humor működjön benne, és innentől kezdve én nagyon magaménak érzem, hogyha a kérdés arra irányul, persze boldogan csinálnék olyan filmeket, amit a nulláról fejlesztünk, az egy hosszabb idő, és biztos, hogy lesz majd olyan is, csak azokra a filmekre egyre nem tudok pénzt kapni. Tehát kénytelen, kelletlen, úgynevezett független filmeket készítek, amivel különben én nagyon boldog vagyok, nekem semmi bajom nincs.
Nagyon népszerű színészekkel dolgoztam mindkét film esetében.
Minden forgatókönyvnél az adott karakterre a legjobb színész szeretném megtalálni. Básti Júli rögtön a fejemben volt, a Balsai Mónival nagyon régóta akartam már dolgozni, már ismertük egymást, és úgy éreztem, hogy ez nagyon nekivaló.
A férfi főszereplők közül itt a Szenvedélyes Nőkben Lengyel Benyáminak van abszolút meghatározóan fontos szerepe. Ő egyébként a Katona színésze, és én őt gyakran látom a színpadon. De szerintem az ország népe, akik nem feltétlenül járnak a katonában, nem látják őt olyan gyakran. És most nekem egy nagy felfedezés volt ő a filmben, hogy milyen összetett szerepe van, és milyen fontos szerepe van. Tehát férfiként úgy látom, hogy ő viszi a prímet mindenkit.
Hát nagyon örülök, ha így gondolod, mert sokakat megnéztünk, és nekem is Benyámin kiemelkedően jó volt erre a szerepre, és örültem, hogy megtaláltam őt, mert azt gondoltam, hogy ez nem egy egyszerű szerep, ez egy elég összetett karakter, és ő nagyon jól hozta ezt a figurát.
Mondtad, ugye a Szenvedélyes Nők egy kicsit érzelmi húrokon erősebben játszik, noha szerintem a Futni mentem is. Hát ott is meghal a férj, ott is vannak élettragédiák, amikhez valahogy viszonyulni
igen,
kell.
Igen, csak a Szenvedélyes Nőkben talán egy kicsit mélyebbre ásunk, vagy mélyebb rétege van ennek a területnek, tehát egy jobban megható.
A Basti Júri féle karakter, ő idézi elő bennünk azokat a plusz extra érzelmeket, amikért is érdemes leülni a filmre. Van-e valami olyan kényszered, hogy most megint kell csinálni gyorsan egy harmadikat a Futnimentem és a Szenvedélyes Nők után?
Hát kényszer nincs, csak ha lehetőség van, akkor szívesen állok elébe, szívem szerint minden évben csinálnék filmet, mert a világ legjobb dolga filmet csinálni, és szerencsére most a producerek, látva a Szenvedélyes Nők sikerét, egy újabb filmet kezdünk el előkészíteni, úgyhogy tavasszal forog, és jövő karácsonykor a mozikba is lesz.
Ez is egy remake lesz?
Ez is egy remake, igen. Nem, ez egy francia film.
Elmondod az eredetit? Amihez képest csináljátok?
10 nap anyu nélkül az az eredeti címe.
Ezt ismerjük mi Magyarországon?
Nem.
Mint hogy a cseh filmeket se ismertük.
Nem, ez egy argentin film eredetileg, és a franciák is csináltak belőle egy remake-et.
Egy bő hónapja megy a Szenvedélyes Nők. Látod már a nézettséget ahhoz képest, hogy a Futni Mentem mennyire népszerű volt?
Nagyon jól haladunk, sok nézőnk van. Az biztos, hogy sokkal nehezebb környezetben vagyunk, mert sok nagy amerikai blockbuster van mellettünk, ami elviszi egy picit a nézőket, tehát hogy valószínűleg nem tudja a Futni Mentem nézőszámát produkálni, de nincs baj.
Herendi Gábort hallották a Szenvedélyes Nők című romantikus végjátékáról, ami a november végi bemutató után már 2 héten belül elérte a 100 000-es nézettséget. Ekkor készült el a videóklip a film vége főcíméhez, amin Rutka Róbert énekli saját szerzeményét. Ez a felvétel megnézhető a YouTube-on és meghallgatható valamennyi fontos zenei csatornán. És most itt is. Tomboy, ez a címe.
Elveszett a, mit neked adok. Ne felejts el, mert tud, hogy belehalok. Talán ez az este most sokat ígér. Leszek én az a párhang, mely haza kísér. Az éjjel egy álom félbe szakadt. Veled járom, mert táncot még levegy a nap. Ez a szem egy játék, túl sok a vágy. Hát égünk a tűzben, gyújjon a lány. Miért várnánk, jöjjön most valami. Legyél ma valaki más. Kérlek, nézd fel az égre, szabad az út. Vissza semmi se tart, ha úgy alakul. Legyen végre végzett, csak ami én. Már nem lehetsz önző, ha valaki kér. Miért várnánk, jöjjön most valami más. Pár perc csak az élet, s kihűl a lány. Elmúlik az éjjel, nem tart tovább. Hát kérlek, érd meg, időm kevés. Legyél ma valaki más. Miért várjunk, még élünk, hibázunk. Ha félsz is, mondd mégis, vigyél el ma az égig. Ha félsz is, mondd mégis, vigyél el ma az égig. Ezt mondom én is. Ha
A szenvedélyes nők mellett a másik sikervárományos magyar vígjáték a Legény búcsú. Szente Vajtnak a játékszínben nagy sikerrel játszott azonos című színdarabja volt az alapja a filmnek, ezt fejlesztették tovább Kis Szabó Márkkal. A bohózatban Simon nősülni készül, így legjobb barátja Alex egy igazán emlékezetes legény búcsút szervez számára. A Balaton partjától egy luxus golf resortig, pokerjátszmáktól vagy nyugati kocsmákig sodródik a történet, miközben egy titokzatos széf, egy híres színésznő, egy rendőrnő, egy kommandós és Simon menyasszonya is bonyolítja az eseményeket. A főszerepekben Fehér Tibort és Ember Márkot láthatjuk. A Legény búcsúról az író rendezővel Szente Vajkkal beszélgettem. Ez egy óriási siker a játékszínben, ugye már most hallottuk, hogy 250. előadása ment. Innen az ötlet, hogy milyen jó lenne ezt filmre vinni?
Igazából amikor maga a történet kirajzolódott a fejemben, akkor az első gondolatom az volt, hogy ebből filmet kellene készíteni. De ez egy hosszadalmas dolog, és azt éreztem, hogy legyen meg egy színpadi változat, és akkor talán még jobban kikristályosodik majd időközben, hogy milyen dramaturgiai szálakkal kell akár bővíteni, akár szűkíteni majd az elkészülő filmverziót. És azt hiszem, hogy ez végül jó stratégiának bizonyult, mert amikor a forgatókönyvet elkezdtük írni Kis Szabó Márkkal, akkor ezeket a tapasztalatokat nagyon könnyűszerrel lehetett leszűrni a színházi előadásból, úgy, hogy végső soron, bármennyire is furcsa, egy elég csekély százalékban maradt meg a színházi változatnak a szövegkönyve. Tehát a forgatókönyv és a színdarab az nagyon nagy százalékban különbözik egymástól.
Műfaját tekintve én azt mondanám, hogy egy bohózat. És most nem láttam az előadást, hogy látom magam előtt, hogy ez bohózatként hogy működik a színházban, és filmen is, és utaltok is a Miniszter félrelépre, ami egy ilyen óriási klasszikus előd volt, mind színpadon, mind aztán filmen. Nagyon speciális szabályai vannak magának a műfajnak. Tehát ez egyfajta csatornába tereli mindenképpen az írói lehetőségeket.
Ez valóban egy ilyen farsz alapú történet. A farsz a bohózatnak egy megfogalmazása, egy picit más törvényei vannak, de valójában ezt jelenti. Szóval az alapja valóban ez, és ennek vannak szabályrendszerei. És ezeket a szabályrendszereket követni kell, mindeközben a forgatókönyvírás során követni kell a filmvígjáték szabályrendszereit, ahhoz immáron picit átváltozott szabályrendszereit is, 8 részre tagolni a történetet, minden rész végén valami fordulatot hozni, és ezt oldalszámra pontosan megcsinálni. Szóval miközben ez valóban egy ilyen elvileg négyajtós vígjátékból, így szokták még mondani, nőtte ki magát ez a történet, de azért jó szélesre kinőtte magát végül.
Vannak olyan színészek, akik szerepelnek az eredeti előadásban, esetleg más szerepeket játszanak, és vannak teljesen újonnan választott színészek. Mi vezetett téged most itt a szereplőválogatásban, ami azt gondolom kulcskérdés egy ilyen filmnél?
Teljesen 0%-ról indítottam a szereplőválogatást. Semmilyen összefüggés nincs abban, hogy valaki valaha játszott-e a színpadi változatban, vagy nem. Azok a kollégák, akik játsszák most ezeket a szerepeket, azok nem a legénybúcsúhoz kapcsolódó viszonyrendszerük alapján kerültek be ebbe a filmbe, hanem például pont a két főszereplő kolléga, Ember Márk és Fehér Tibor, ők nem nevezném ezt castingnak, ami a filmet megelőzte, inkább próbafelvételnek nevezni, mert egy elég szűk számmal hívtunk meg erre színész kollégákat, és ezeken a próbafelvételeken hiába ismerem őket nagyon, hiába dolgoztam velük számtalan alkalommal mind a két sráccal, de akkor is ezt mindig üres lapról kell kezdeni, mert minden színházi előadás is, de a film az különösen más, hogy egyszerűen a filmekben talán még inkább kell valami hasonlást mutatni a figurákkal ahhoz, hogy abba bele tudjuk képzelni azt, hogy majd a filmben ez megfelelően fog majd visszatükröződni. Úgyhogy ilyen szempontból semmilyen összefüggés nincs abban, hogy ki játszott vagy nem játszott a színházi előadásban már.
Nagy Sándor vagy Csonk András, ők az eredeti színházi produkcióban is játszanak.
Játszanak, csak ez azért irreleváns, mert amit Csonk András játszik a filmben, az a szerep nincs a színdarabban. Amit Nagy Sándor játszik a filmben, az a szerep ebben a formában nincs a színdarabban. Kint kolléganő a Kovács Gyapár és a Kárpát Rebeka, ők hasonló szerepet játszanak a színdarabban, de ez jelentős átíráson estek át ezek a szerepek.
Nem tagadod meg azt, hogy az Erkel Színház igazgatója vagy, és hát valószínűleg ebből is következően fontos szerepe van a zenének és a táncos részeknek, tehát a megkoreografált jeleneteknek.
jó dramaturgiai egységet tud képviselni a zene használata és a zene zeneként való használata is. Gondolok itt arra, hogy itt amikor énekelnek a szereplők, akkor valóban egy színpadon állnak és úgy énekelnek, tehát ilyen szempontból nem musicales a film. Majd aztán a film végén van egy ilyen koreografált buli jelenet, ami pedig egy shakespeare-i hagyomány, hogyha úgy vesszük, amikor a szereplők már kilépnek a szerepükből és mind színészek vannak. Egyébként ezt a shakespeare-i hagyományt mostanában szokták a bollywoodi filmeknek tulajdonítani, az indiai filmek végén van ez, hogyha egy talán legnépszerűbb példát mondjuk a Ghetto Milliómos végén van, azt hiszem egy ilyesmi, hogy ott táncolnak, de ez valójában egy shakespeare-i hagyomány.
Egy pókerverseny áll a történet középpontjában, és egy nagyon kedves jelenet volt nekem, és nyilván ez egy gesztus volt Korda György felé, hogy őről tudjuk, hogy komoly pókerjátékos, és nagyon nagy rajongótábora van ezügyben is, nem csak a zenész Korda Györgyöt szokták sokan szeretni, és ő saját jogán, mint Korda György szerepel a filmben. Egyébként amerikai filmekben szoktunk látni ilyet, hogy valaki saját nevén, saját magaként tűnik fel.
Amikor elkezdett kirajzolódni a forgatókönyvírás során, hogy ez egy pókerverseny lesz, akkor valahogy persze fölmerül az, hogy Korda György része lehet-e ennek a pókerversenynek. Azért voltak ennek nehéz tényezői olyan tekintetben, hogy nagyon messze Budapesttől forgattuk ezt a pókerversenyt, de hál' Istennek büszkén mondhatom, hogy olyan jó viszonyt ápolunk vele, többen, akár a szereplőgárdából is, a stábból is, hogy olyan boldogan jött, és az első szóra jött, és amikor a forgatási nap elindult, akkor megérkezett teljesen elkészülve a forgatásra, és mondta, hogy ma innentől fogva ő egy színész, és azt fogja csinálni, amit a rendező kér. És kérdeztem, hogy akkor ez azt is jelenti, mert volt egy pár ilyen megszólalása, pár jelent, ami benne volt a forgatókönyvbe, és akkor mondta, hogy ő bármire vállalkozik, ő itt van, és mostantól 12 órán keresztül ő csinálja, ami neki feladat van számba. Ezért aztán volt egy-kettő olyan szituáció is, amiben a forgatókönyv szerint nem volt benne, de beletettük, mert annyira menő, hogy ott van ezeknél részeknél is, történetesen akkor, amikor maga a pókerverseny véget ér.
Tudod, kit vártam még őszintén szólva, az ő neve is elhangzik. Halász Judit. Akár saját jogán. Vártam, hogy ott valahol a golfpályán feltűnik egy kis golfkocsiban mondjuk.
Lehet, hogy lesz második része is a filmnek, majd meglátjuk.
Szente Vajk beszélt végjátékáról, a Legény búcsúról. A film zenéjét Veréb Tamás szerezte, ő énekli most a Védőháló című dalt.
Volt Balaton jegy nélkül, most valahogy megszépül. Rossz bor után szexibb csajok, elkiabált refrén gyalog. Kis teraszos albérlet, sok hajnali balhélet. Á, fiatalok! Szűrű napkor a szomszéd hölgye, anyukádék deroskor jöttek. Pizsamában leadott szerenát, vödör ömlik fele rám, fele rád. Nagy zivatar, mégis állom, hisz ott van a barát a vállon. Vár egy védőháló, megyek érted bátran zuhany. Fél hétkor teljes káó, ne is mondd, mert látom. Volt már így és lesz még párszor. Ha ma is így van, az sem zavar. Hiba kódol ismerem, de gondol el is nekem. Levetések, lebukások, keserédes berugások. Egymásnak mi mindig ott vagyunk. Hány éve is tart a mondatunk? De a végén mond, ugye nem lesz pont. Mert ha a sors úgy lök az útra, hogy egyedül hajt, csak a világ egy monoton zaj, csak viharálló bizalom szeretet. Sok az emlék, ki akar egyebet. Ám ha netán visszatérnek a régi telomról a rejtett képek, na ott neked akkor véged. Vár egy védőháló, megyek érted bátran zuhany. Fél hétkor teljes káó, ne is mondd, mert látom nagy a baj. Volt már így és lesz még párszor, ha ma is így van, az sem zavar. Vissza víz is nincs remény, a part, aki húz a kér. Viharálló, sok az emlék, ezer éve, azt szeretem benned, aki vagy, elcseszted, nem baj, csak ki ne hagy. Vár egy védőháló, megyek érted bátran zuhany, fél hétkor teljes káó, ne is mondd, mert látom nagy a baj. Volt már így és lesz még párszor, ha ma is így van, az sem zavar, hibakódol ismered, de gondol. We'll be right back.
A filmes bohózatban, a legény búcsúban a szereplők emlegetik a Miniszter félrelép című klasszikust nem véletlenül, hiszen ha valami bohózat, Ray Cooney világhírű műve mindenképp az. A darabot itthon is többször bemutatták, a József Attila Színházban 1996-ban rendezte meg Szirtes Tamás, az előadásban Kern András és Koltai Róbert játszották a főszerepet. Egy évvel később elkészült a filmes változat is, szintén Kernnel és Koltaival, akik már a forgatókönyvírásban is részt vettek, és a filmet is megrendezték. Nem véletlen tehát, hogy a József Attila Színház emlékezvén a példátlanul sikeres előadásra most a Miniszter félrelép női változatát, az Államtitkár asszony félrelépet is műsorára tűzte. A darab szerzője szintén Ray Cooney, de mellé társszerzőként becsatlakozott Michael Barefoot, aki el is látogatott a premierre. A főbb szerepekben Pikali Gerdát, Szabó Emiliát, Quintus Konrádot és Lábódi Ádámot láthatjuk. Az előadást Kovács Lehel rendezte. Belebeszélgettem.
Óriási siker volt a József Attila Színházban, a Miniszter félrelép. Kern Andrással és Koltai Róberttel készült egy nagyon-nagyon sikeres film is.
Igen.
Ott is nagyon fontos szereplők voltak, úgy, mint ők. Aztán Kállai Ferenc, a Gáspár Sándor, a Kamarás Zsiván, Udvaros Dorottya. Hát itt ugyanazt a cselekményt látjuk, csak államtitkár asszonnyal a főszerepben.
Hát azért ez nem annyira egyedi helyzet, tehát ha belegondolunk, a furcsa pár női változata is létezik. Ez azért a brit kultúrkörben azért ők ezt csinálják gyakorlatilag, hogy ennek megcsinálják a női változatát is, tehát ez lehet, hogy csak itthon hagy még picit idegennek. Továbbá szerintem, amikor itt bejött és óriási siker lett a Miniszter félrelép, akkor Ray Cooney úgy szivárgott be, mint a kereskedelmi tévé Magyarországra, tehát valójában még nem igazán volt bohózat, nem így működtek a dolgok, vagy legalábbis ez az angliai verziója a dolgoknak, az kevésbé volt elterjedt. Tehát nyilván akkor ez így nagyot szólt, és szerintem egy színháznak akkor érdemes elővennie valamit, és ez egy jó döntés a József Attila Színház részéről, hogyha valamit itt játszottak orbitális sikerrel 20 évig, és egyszer csak annak a női változata azért kiállt, hogy két csodálatos színésznő eljátszon két ugyanilyen izgalmas főszerepet, akkor ebből kiindulva szerintem ez egy teljesen jó döntés.
A két csodálatos színésznő itt, Pikali Gerda és Szabó Emília. Ez egy bohózat, annak az összes szabályával, ahogy egy bohózatnak működnie kell, miközben azért mindig van egy kis fricska ebben. Eredetileg is volt fricska, egy pici kritika úgy egyáltalán, hogy hogy is működik a parlament.
De van benne egy ilyen mondat, hogy azt mondja, remélem nem hazudik, és azt mondja, hogy Georgia, könyörgöm, politikus vagyok, elhangzik ez a mondat. Szerintem ezt a toposzt, vagy ezt a címkét viselik a politika világában, hogy ők hazudnak, hogy a politika az egy mocsaras terep, ahol így úgy amúgy. Szerintem a bohózat erre épít. Ez nyilván mindig aktuális lesz, főleg egy olyan társadalomban, mint a brit, ahol bátran lehet nevetni a miniszterelnökön és különböző dolgokon. Volt egy politikai paródia műsor az M1-en, az Uborka címmel, ahol báboztak például Tordján József fejjel, stb., és elképesztő sikere volt. Tehát ez a politikusi lélektan és agyi konstrukció azért az mindig is humorforrás volt szerintem.
Akkor, amikor elkezdted ezt kézbe venni, akkor emlékeztél az eredeti előadásra?
96-ban láttam talán a Dobókatát, akkor voltam 14 éves, tehát valószínűleg, amikor bemutatták ezt, akkor 12 lehettem. Tehát magyarán én nem néztem meg az előadást, én a filmet láttam, az fantasztikus volt, és adott egy új szint akkor a magyar filmgyártásnak, erre nagyon emlékszem.
Egyáltalán van egy rendezőnek túl nagy mozgástere egy ilyen darabnál, mert annyira nagyon-nagyon fontos a poentírozás a bohózatnak, nagyon komoly és nagyon szigorú szabályai vannak, akkor működik.
Így van. Én igyekeztem ebben nem belerondítani, ugyanakkor azért a színészvezetés ilyen szempontból, tehát nem rendelkezhet mindenki olyan ritmusérzékkel, mint a Pikali Gerda, abban azért lehet segíteni itt-ott helyenként. Továbbá szerintem azért az, hogy mondjuk ezt a szobát én milyen millióval festem föl, abban volt szabadságom. De természetesen ez nem egy olyan rendezői színház, mint a Hamletet kellene felvázolnom arról, hogy azzal mit akarok ma mondani, mert alapvetően egyetlen célja van és zászlaja, amire az van írva, szórakoztatás.
Ray Cooney, Michael Barefoot, az Államtitkár asszony félrelép. A József Attila Színház előadásának rendezőjét Kovács Lehet hallották. Thank you. Impulzusok címen látható Szőcs Miklós Tui kiállítása a műcsarnokban. A Munkácsy Mihály Prima Primissima és Kossuth Díjas szobrászművész életművét bemutató tárlat átfogó képet nyújt egy következetesen autonóm pályáról. Alkotásait gyakran különleges, ritka fa anyagokból, illetve rétegelt lemezekből készíti. Művészetének szellemi és formai hátterét a keleti és nyugati magas kultúrák vallás és eszmetörténetének tanulmányozása adja. Szőcs Miklós Tuival beszélgettem.
Kezdjük a névvel. Mitől Tui?
Ez mindenkit izgat. 3 éves korom óta így hívnak, mert az anyám Mitsurinak becézett, nyilván a Miklósból ezt valahogy leképezte, és én Mituinak tudtam kimondani kiskoromban, amikor az ember még egyes szám harmadik szemébe beszél magáról, és az eleje lemorzsolódott, ez a Tui, ez aztán megmaradt, és nekem oda kell írnom ilyen kiállítás, hogy nem tudják ki az a Szőcs Miklós. Tehát a Tui az egy ilyen irányító dolog, akkor tudnak beazonosítani. Ez gyerekkoromtól az identitásomnak a része.
Impulzusok, ez a címe most a műsornokbeli kiállításnak. Ez nagyon-nagyon tág és sokféleképpen értelmezhető. Sok mindenre ad lehetőséget a befogadónak, a gondolkodáshoz. Ellátod magyarázatokkal a saját alkotásaidat, hogy te mire gondolsz, aztán persze irányítod a mi gondolkodásunkat.
Az archaikus művészet itt különbözik a modern művészettől. A modern művészek, ha gondolnak is valamire, nem olyan fontos nekik, de sokszor semmire se gondolnak, és rábízzák a nézőre, hogy mit lát bele az alkotásába. Az archaikus művészetnél nem így van. Minden pontosan ki van sakkozva, egy valamiről szól, de arról nagyon. Egy mű, tehát a mű áll középen, és a néző a perifériára néz középre, és megpróbálja értelmezni a saját képességei szerint. Ez egy fordított út, én ezt járom. Tehát én ezeket a szövegeket nem utólag találom ki és értelmezem a saját munkámat, hanem ez az a impulzus rakás, amiből kisarjad egy mű, ami elég ösztönző erőt ad ahhoz, hogy egyáltalán merjek belekezdeni anélkül egy munkába, hogy biztos lennék abba, hogy félúton abba hagyom, mert ezek nagy lélegzetű dolgok. Tehát be kell osztani az erőt, és be kell osztani a szellemi impulzust.
Amit elmondtál, ez a te belső munkád, ami aztán megjelenik a külső tárgyakban, szobrokban. Fából készültek ezek a szobrok, esetleg gyurma előzményeik vannak, csodálatos kidolgozottságban. A csodálatos kidolgozottság mindenre érvényes. Fantasztikus finomsággal, részletgazdagon kidolgozott például a Párduc című emblematikus műved, ami gyurma formában is megvan. Én egyszerűen el vagyok hűlve, hogy ezt hogy lehet így megcsinálni.
Ez egy munkamódszer, tehát egy műnek technikailag transzparensnek kell lenni ahhoz, hogy egy szellemi üzenet, itt például az, hogy a léleki bejár, tehát egy korlátlan áteresztő képesség van, hogy ez érvényesüljön. Hogyha valami rosszul van megcsinálva és nem tökéletes, akkor nem lesz transzparens. Tehát, hogy ez egy munkamódszer, hogy én a gyurmába találom ki a dolgot, és addig-addig gyúrom, és ide-oda húzom a vonalakat, közben persze gondolkodom, hogy mi miért van úgy, ahogy egy csomó negatív konzekvencia aztán pozitívra vált. Ezt nem követem el még egyszer, tehát hogy az anatómia és a geometria úgy kerügesse egymást, hogy pozitívan interferáljanak, és ne negatívan, mert akkor nem lesz belőle munka. Tehát én ezt a gyurmát 3 hónapig gyúrtam éjjel-nappal, ezen gondolkodtam, teljesen egyhegyűen, ahogy a keletiek mondanák, és utána a fa, az már csak egy másolás, tehát precízen lemértem a Schublerrel a méreteket, és fába lemásoltam, és úgy üregeltem ki. Az nem egy önálló munka, az egy mérnöki munka, ha úgy tetszik, de a igazi teremtő, alkotó, kitalálós játék az a gyurmába zajlik le, és azért kell oda tenni, hogy nehogy azt higgyék, hogy én számítógéppen huncutkodok, mert vannak ilyenek, és az is jó, de én nem ezt csinálom.
Gyönyörűek a fák, mint kiderült, semmi nem festett.
Nem.
Aranyáron, hogy jutsz hozzá ilyen minőségű fákhoz?
Hát ez nekem nagyon sanyarú volt az életem ilyen szempontból, mert ugye Magyarországon, ahogy a világ proletáriai remekül egyesültek, megszűnt a fakultúra, meg egyáltalán mindenféle kultúra megszűnt egy időben, és nem voltak ilyen fák. Egyszer még fiatalabb koromban kint voltam Hamburgban, vagy valami ilyen helyen, egy barátomnál, és akkor elmentünk 3 utcával odébb, ott volt egy fatelep, és volt 60 féle fa. Most mostanában Bécsbe szoktam elmenni egy fatelepre, de oda is ritkán, mert ott euróért megvenni, szóval ezek borzasztó költséges dolgok.
Ez milyen fa különben?
Ezek többnyire egzóták, de például a jaguár, meg az iszlám, meg a béka, a előkelő neve a szoláris impulzus, ezek körtefából vannak, amit még 40 évvel ezelőtt vettem itthon, akkor még árultak ilyet, vagy véletlenül bejött valahonnan Csehszlovákiából, és aztán lassan évtizedek alatt ezeket így felhasználom. És még fiatalabb koromban egy öreg asztalostól vettem egy adag nagyon tönkrement ilyen egzotikus fát, amiket még a békeidőkből tartogatott. Abból csináltam apróságokat, a kezdeti munkákat, és még most is néha használom belőlük. De azért nem csak a fa, szerszámok sincsenek, tehát nagyon nehéz reszelőhöz jutni. 80%-a a munkámnak az reszelő munka, tehát vésés, reszelés, csiszolás. Szóval ez egy nagyon költséges műfaj, ha az ember saját maga állja a számlát, és én mivel nem adok el, magam állom a számlát. Volt egy időszak, amikor azért inkább kényszerűségből eladtam pár munkát, mert nem akartam éhen halni, és gyerekeim voltak, szóval muszáj volt. Ezt nagyon bánom, ezt vissza kéne szerezni, de nem azért, mert én magam köré akarom gyűjteni saját munkáimat, és magamat igazolni vele, hanem egy ilyen életművet egybe kell tartani. Kulturálisan csak ennek van értelme, úgyhogy a Kossuth díjamból tavaly egy munkámat vissza tudtam vásárolni, de még van körülbelül 4-5 olyan, ami nagyon fontos munkák, közte van a jaguár, meg az iszlám, szóval ezeket bűn volt eladni.
Ilyen jó, hogy most azért legalább itt láthatók a műsorokban.
Egyébként is láthatók lennének, ha nem adom el, akkor is itt lennének, csak így kicsit bonyolultabb elhozni. Van, aki csak eladásra tud dolgozni, egyáltalán csak akkor tud gondolkodni, hogyha tudja, hogy ebből lesz pénz. Én egy légüres térben éltem az életemet, és csak ilyen légüres térben tudok továbbra is tevékenykedni, amikor nincs szó se üzletről, se haszonról, semmiről. Tehát a dolgok önmagukért képződnek, létesülnek azért, hogy legyenek. Ez is egy archaikus szempont. Szóval, hogy én egy régi ember vagyok.
Most itt a műsorokban mi az az idő intervallum, amit felölel ez a kiállítás?
Az ebra, meg a kis teknős doboz. Ezekkel a figurális dolgokkal kezdődtek. 83-tól, mit tudom, 88-ig.
Tehát szóval mondjuk egy durván 40 évvel.
Hát igen. És aztán mentem a konkréttól a kevésbé konkrét felé. Az anyag izgatott, azért csináltam bábot, hintalovat, mindent. Később már kevésbé érdekelt az anyag, vagy lefokozódott, ahogy a szellemi tartalmak, vagy impulzusok, használjuk ezt a szót, ha már ez a címe, egyre inkább előtérbe nyomakodtak. És ma már úgy gondolom, hogy a munkáim azok egyfajta helyszerkezetek, amik arra szolgálnak, hogy a bennük tárolt magasabb tartalmat megnyilvánítsák, ahogy mi is a lelkünkből, meg a szellemünkből beszélünk most, és persze a testünk is kell hozzá, de nem ez a lényeg, tehát hogy minden magasabb entitás vagy szubstancia kitölt egy alacsonyabbat, egy durvábbat, és azon keresztül nyilvánul meg, és így válik szimbólummá az egész világ. Tehát a látható, azt a láthatatlant, ami őt kitölti, azt mutatja meg. Bennem ez így összeállt, és rendben vagyok. A legutolsó munkám ebben a társaságban a hűlt helyek. Meghalt egy barátunk, a Katona Szabó Erzsébet, aki a gödöllői műhely vezetője volt, én nagyon szerettem, összejártunk meg, nagyon jóba voltunk, és pont amikor elkészült, akkor kellett egy emlékkiállítást rendezni, és akkor így lett hűlt helyek a címen. És még lesz egy párja, mert szeretek párt csinálni a dolgoknak, mert jobban körül lehet járni, ha több darabból van, akkor egy szellemiséget árnyaltabban lehet megjeleníteni.
Impulzusok. Szőcs Miklós Tui szobrászművész beszélt műcsarnokbeli kiállításáról. A Magyar Állami Operaház az államalapítás 1025. évfordulója alkalmából Szent István előtt tiszteleg, akit a Gergely naptár szerint 1001. január 1-én koronáztak Magyarország királyává. Ezért most újra látható Szörényi Levente és Bródi János rockoperájának szimfonikus változata, amit még 2020-ban hangszerelt át Gyöngyösi Levente. Az előadás azóta 50-szer volt műsoron, és a mostani sorozattal búcsúzik az Operaháztól. A látványos produkcióban idén László Boldizsár és Bartos Barna István, Ulbrich Andrea Sarolt szerepében debütál. A további főbb szerepeket Szegedi Csaba, Kriszta Kinga, Mellát Andrea, Szemenyei János, Kovács Házi István, Heiter Melinda és az operastúdiós Ortán Vivien alakítják. A Keselyák által dirigált produkció január 3-án, 4-én, 9-én és 10-én látható. Az előadást Szinetár Miklós rendezte, vele beszélgettem. Ez egy nagyszerűen megírt rockopera, így ismerjük, most már generációk tudatában így él. Amikor megtudta, hogy ezt egy ilyen operai változatban meg lehet rendezni, sőt felkérték erre, akkor mit gondolt először a koncepcióról magáról, hogy egy ilyen nagyon sikeres művet, ami egyszerűen aradt, akármikor, akárhol bemutatják, hogy ezt érdemes-e átdolgozni?
Hogy operát érdemes-e belőle csinálni, hát a fenető ezt döntse el majd a közönség. A színház egy hiketrónk, az mindig itt és most. Hat vagy nem hat? Ha nem hat, akkor nem érdemes. Ha hat, akkor érdemes. A Gyöngyösi Levente, aki az egészet átdolgozva operára, az több szörényi művet már átdolgozott, nagyon otthon van a szörényi világában, és hát ő maga egy nagyon tehetséges zeneszerző.
Nyitókép az egy abszolút mai kép, opera televízió, választási előjáték, ugye, a két jelölt, aki próbálja meggyőzni a közönségét, a közönség maga mai ruhában jelenik meg, és utána fordul át a tényleges történeti.
Én nagyon szerettem, mindig is olyanokat csináltam, ahol a dolgok szürreálisan összekeverednek. Férjegyesenség. Ez egy klasszikus színpadi látvány. Ez nem egy történelmileg hiteles valami. Ez a darab történelmileg nem hiteles. De nem hiteles a Don Carlos se. Nem hiteles a Bánkbán se. Ezek veszek a történelmből valamilyen adatot, és arra fölépítenek egy remek művet. Hát ebben a darabban is olyan abszurdumok vannak, hogy István fölajánlja a Kopácsnak, hogy lemond a trónról. Hát ez nonsense, hát nem is találkoztak egymással, mert az Veszprémből indult el egy hadsereg, és az István nem volt ott a fronton, hanem csak a Veszeli. Meg hát, hogy az egészet a Sarolt talál, aki hát ez ennyi szóval mulatság, és arról nem beszélve, hogy a torda megjósolja a Kossuth-féle Dunamendikát, nem ő kétes, azt el kellene mondani, hogy igen, a tátos mindent tud elő, akkor mindent rosszul tud, mert semmi nem jött be abból, ami megjósol. Nem, hát ez, mint történelmi dobot közepítél, ez az igazi tiletás dolog. De nem a történelemről szól, ez a magyar politikai életérzésről szól az utolsó 300 évben.
Nézőként abszolút skizofrén állapotba tudok kerülni, pontosan a történelmietlenség miatt, hogy az ember érzelmileg hova húz. Minden nagyon lesz sokáig, ugye azt mondjuk Koppány, ő az igazi, ő a lázadó, pláne 83-ban tudtuk ezt gondolni, amikor azt éreztük, hogy végre valaki a fennálló hatalom ellen lázad. Miközben az összes agyunkkal tudjuk, hogy vigyázó szemünket Párizsra kéne vetni, tehát nyugatra kéne vetni, és a kettő együtt. Erről... Tehát, hogy érzelmileg hogy tudunk ezzel megküzdeni? Sehogy. Mi a realitás, sehogy és minek drukkoljuk?
Azt kéne, amiért az országban lehetetlen, hogy vegyék tudomásul, hogy mind a kettő bennem van, mind a kettőnek van igazsága, mind a kettőnek van tévedése, össze kell egyeztetni. A kettő együtt igaz.
Hú, de nehéz azt összerakni, így
hát
összeolvasz.
Persze, hogy nehéz. Hát azt énekünk az elején olyan szép, hogy oly nehéz a választás. Hát persze, hogy nehéz a választás. Mert olyan könnyű azt mondani, hogy István, meg az is könnyű azt mondani, hogy Kapa, ez nagyon könnyű. És erre van gyakorlat, és erre van beidegződés. Egy fontos, ami nekem egy örökre eszém, ami már ezen a darabon túl van, és ami a darabon nem jön ki, az arányok. Hogy van olyan történelmi pillanat, mikor az Istvánnak van 80% igazsága, és a Kopánynak csak 20. És van olyan történelmi pillanat, amikor a Kopány igazsága 80, és az Istváné csak 20. Ez ingadozik. Vannak olyan történelmi pillanatok. Ilyen volt a második világháború, ilyen volt 56, amikor az egyik fél igazsága akár még 90 is lehet. Csak olyan nincs, hogy valamelyiknek 100 és a másiknak 0.
Az István a király című rockoperát Gyöngyösi Levente szimfonikus hangszerelésében játssza az Operaház. Az előadás rendező Szénetár Miklóst hallották, majd egy részletet a produkcióból. Új évköszöntő örömkoncert sorozatra érkezik újra Magyarországra Dwight Robson, baptista tiszteletes és a The Original Golden Voices of Gospel kórus. A gospel szó jelentése evangélium, jó hír, örömhír. E zenei stílus az amerikai vallásos dalokból és a spirituálékból fejlődött ki. Az afroamerikai közösségek szabadságvágyát, hitét és életörömét kifejezve. A gospel élénk ritmusával, sodró lüktetésével máig meghatározó hatást gyakorol a modern popzenére. Előadói között olyan ikonok találhatók, mint Whitney Houston, Beyoncé vagy Stevie Wonder. A The Golden Voices of Gospel tagjai olyan világsztárokkal is dolgoztak már együtt, mint Michael Jackson, Mariah Carey, Stevie Wonder vagy Tina Turner. A két órás program során olyan közismert dallamok is felcsendülnek, mint a Halleluja vagy az örök klasszikus, az Oh Happy Day, de a közönség számos különleges, ritkán hallható zenei gyöngyszemmel is találkozhat. A koncertturné január 6-án indul Budapesten a Kongresszusi Központban, majd 7-én Szombathelyen, 8-án Miskolcon, 12-én Debrecenben, végül 13-án Szegeden lépnek fel a The Original Golden Voices of Gospel világhírű szólistái. Oh Happy Day! Én ezzel a dallal kívánok nem csak boldog napod, de egy boldog új évet is. A zenei szerkesztő nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!